92, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. pápa délután megérkezett Libanonba. A Cédrusok országának fővárosában, első apostoli útjának második állomásán, a délutánt a hivatalos találkozóknak szentelte, beszédet tartott a hatóságok előtt. Az Isztambulból Beirutba tartó repülőgépen a pápa válaszolt az őt kísérő újságírók néhány kérdésére. Érkezésekor a repülőgép lépcsőjénél üdvözölt a libanoni köztársaság elnöke, József Aoun, a nemzetgyűlés elnöke Nabih Berri, miniszterelnök Nawaf Salam, valamint az antiókiai maronita pátriárka Behara Boutros Raj bíboros. Két hagyományos ruhát viselő gyermek virágot adott át, kenyeret és vizet kínált a pápának. Az üdvözlő ceremónia egy nagy sátorban zajlott, a végén a szentatyát a köztársasági elnök, a nemzetgyűlés elnöke és a miniszterelnök elkísérte az elnöki társalgóban, ahol rövid magánbeszélgetésre került sor. A 8 kilométeres autóúton az elnöki palotáig rengeteg hívő transzparensekkel és zászlókkal üdvözölte a pápa libanoni érkezését. Advent első vasárnapján Erdő Péter bíboros prímás az esztergomi bazilikában mutatott be szentmisét. A plébánia közössége ez alkalomból köszöntötte a főpásztort aranymiséje alkalmából. Az ünnepi liturgia után a bíboros megáldotta a belvárosi kávária kápolnát és a keresztutat, melynek 14 stációját Esztergom városa közadakozásból újította fel. Készüljünk a kis Jézussal való találkozásra, fogalmazott Erdő Péter. A budapesti Szent Ferenc kórház csapatának vezetésével Csád fővárosában sikerrel zárult az a 10 napos orvosmisszió, amelynek során a magyar szakemberek a helyi egészségügyi dolgozók továbbképzésében vettek részt, között a kórház az MT-vel. Több sikeres műtéti beavatkozást is végeztek, és egy önállóan működő, a világ más pontjain is alkalmazható gyógyító és oktatási modell alapját tették le. A program a Hungary Health támogatásával tavaly indult. Magyarországnak európai biztonsági egyensúlyra van szüksége, hogy ne legyen katonai fenyegetés, és biztosított legyen a gazdasági fejlődés, jelentette ki az ukrajnai háború kapcsán a miniszterelnök. Orbán Viktor a digitális polgári körök nyíregyházi rendezvényén azt mondta, részt kell venni a béketárgyalásokban, hogy nehogy a háború után rosszabbul járjon Magyarország. Orbán Viktor arról is beszélt, hazánkban vannak olyan erők, amelyek Brüsszel érdekeit képviselik, és ha az emberek a baloldalra szavaznak, akkor megadóztatják majd őket. Azzal vádolta a Tisza pártot, hogy a brüsszeli elvárásokat hajtja végre az adóterveivel is. Magyar Péter ellenzéki pártelnök eddig minden alkalommal tagadta, hogy a nyilvánosságra került iratok a Tisza adótervei lennének. A magyar miniszterelnök moszkvai látogatása után a lengyel államfő lemondta Orbán Viktorral tervezett találkozóját. Karol Navracsky kizárólag a visegrádi államfők esztergomi csúcs találkozóján vesz részt, ahol a térség biztonsági helyzete kerül napirendre. A béketárgyalások folytatásáért elutazott az Egyesült Államokba az új vezetésű ukrán delegáció. A küldöttséget Rustem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára vezeti, a lemondott Andriy Jermák helyett. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kiemelte, a tárgyalócsapat feladata, hogy gyors és érdemi lépéseket dolgozzon ki a rendezés előmozdítására és a béke elérésére. Az Egyesült Államokban folyó béketárgyalásokon a feleknek több vitás kérdést is rendezniük kell, Kijev továbbra is elutasítja Moszkva követeléseit. A hét első felében majd amerikai tisztviselők Moszkvába is ellátogatnak további egyeztetésekre. Az amerikai elnök külön megbízottja Steve Witkoff azt javasolta, hogy Ukrajna inkább 10 éves vámmentességet kérjen Washingtontól a frontvonalakra szánt Tomahawk rakéták helyett. Erről számolt be az amerikai The Wall Street Journal, az orosz TASZ hírügynökség szemlézése szerint. Alapban arról volt szó, hogy a külön megbízott azt magyarázta Ukrajnának, a vámok elhalasztása tehermentesíteni az ország gazdaságát, míg egy maroknyi rakéta semmit sem oldana meg. Lezárta a Venezuela feletti és az ország körüli légteret az Egyesült Államok, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump már csütörtökön az amerikai hadsereg tagjainak háladás ünnepe alkalmából tartott videóbeszélgetésében úgy fogalmazott, nagyon közel áll az USA szárazföldi akciója a feltételezett venezuelai kábítószerkereskedő szervezetek ellen. Pályára állt a Unity kisműhold, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 6. diákműholdja számos tudományos műszert és kísérletet vitt a világűrbe, tájékoztatta az egyetem az MT-t. Egyik újdonsága, hogy nyitható napelemszárnyai vannak, amelyekkel több energiához jut. A másik, hogy egy szintén nyitható egységen középiskolások kísérleti paneljeit helyezték el. Végül az időjárásról. A folytatásban is nagyrészt felhős lesz az ég, párával, köddel, szemerkélő esővel kell számolnunk, valamint gyenge mérsékelt széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán 5-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Photographs and memories, Christmas cards you sent to me, all that I have are these to remember you. Memories that come at night take me to another time, back to a happier day when I called you mine. But we sure had a good time when we started way back when. Morning walks and bedroom talks, oh how I loved you then. Summer skies and lullabies, nights we couldn't say goodbye. And of all of the things that we knew, not a dream survived. Photographs and memories, all the love you gave to me, somehow it just can't be true, that's all I've left of you. But we sure had a good time when we started way back when. Morning walks and bedroom talks, oh how I loved you then.
A lélek útjain.
Műsorunkban Fodorné Vince Annak klinikai szakpszichológussal, a Regea Alapítvány szakmai vezetőjével, Pap Ildikó kolléganőm beszélget.
Nem csak, hogy önmagamban kell hinnem, meg abban, hogy létezik gyógyulás, hanem esetleg a Jóistenben is, az mennyire játszhat nagy szerepet a gyógyulásban?
Azt gondolom, hogy az összes kapaszkodó közül ez a legnagyobb kapaszkodó, hogy akinek van hite, annak egy kicsit könnyebb dolga van, mint annak, akinek nincs. Minden szempontból tud mibe kapaszkodni. Tudja azt mondani, Nemesödön atyát nagyon szeretem idézni, az ő könyvét szoktuk a csoportokon használni például ennél a témánál, hogy nézőpontváltás, átkeretezés, hogyan tudom máshogy nézni a dolgokat. Azt mondta Nemesödön atya, hogyha a Jóisten megengedte nekem ezt a betegséget, annak oka van. Mert ő nekem csak jót akar. Tehát ő valami jót akar ebből nekem kihozni. Tehát, és akkor itt húz egy egyenlőségjelet, a rák nekem egy jó barátom. Csak még nem tudom, hogy mi ez a jó, amit ebből a Jóisten nekem ki fog hozni. És ebben akkora bizalom van, és egy olyan új nézőpont, hogy ezen érdemes elgondolkodni. Úgyhogy így hozzáállni, és akkor ez így mindjárt egy megfejtésre váró izgalmas rejtvény, egy bizalom, nem egy rettegés tárgya. Olyan jó irányokba tudja elvinni az egyén gyógyulását, ha van egy hite. Tehát akár úgy, hogy önmagában, tehát hogy neki miben kell változtatnia, miért rakta most ezt a Jóisten az útjába, végigveszi sorban az életének azokat a tényezőit, akár a személyiségének azokat az oldalait, ami lehet, hogy nem egészséges. Akár olyan irányba, hogy a külvilág felé, tehát hogy akkor ő mit tud tenni másokért, mert elhangzik egyébként az is, amikor a gyógyulás tényezőiről beszélgetünk, hogy mi minden segíthet, van erre egy nagyon jó kis ábra, egy komplex összefoglaló ábra, amit egy Lösen nevű onkopszichológus készített, és abban bizony ott van a spiritualitás, azt a nevet adta ennek a tényezőnek, de ezen belül nem csak a hit van, hanem az is, hogy önmagamat meghaladni. Kapcsolódni az embertársaimhoz, segíteni nekik, önkénteskedni például, és ez azért van ott, mert kiderült, hogy a kutatások szerint tényleg növeli az immunsejtek számát, hogyha valaki segít, önkénteskedik. Úgyhogy annyi oldala, annyi szála van ennek a hit tényezőnek, hogy tényleg egy ilyen egészségmegőrző vagy egészségviszonyelő hatású tud lenni.
Ha már melldaganatot említettél, a daganatos megbetegedéseken belül ugye, akár egy mély daganat, melldaganat, vagy ugyanígy a férfiaknál egy prosztata daganat azért megkérdőjelezheti, főleg ha műtétre kerül sor, megkérdőjelezheti a nőiességet, a férfiasságot.
Bizony. Nem is kicsit. Meg amit utána kap kezelések, hormongátlás, az meg le is építi azt, amitől én nőnek vagy férfinak érzem magamat, azt a működésemet, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nehéz téma, és fontos téma, és látod, ez is a tabusításban benne van, erről nem szoktunk beszélni. És akkor még ez még nem a szexualitás, amiről egyáltalán nem szoktunk beszélni, hogy lehet-e ilyen élete, szexuális élete mondjuk egy ilyen érintett hölgynek vagy férfinak, még csak ott tartunk, hogy lehetek-e nő, lehetek-e férfi. Az a sok szorongás, hogy elfogad-e a társam majd így hozzám tud-e érni. Aztán ez ott kezdődik, hogy én magam tükörbe tudok-e nézni, megmerem-e mosni, amikor az esti mosdáskor lekerül a kötözés. És ezek, és erről nem nagyon lehet beszélni. Nincs kivel, vagy maximum a közhelyig jutnak el, amikor megkérdezi a társát, hogy fogsz engem így is szeretni, szerethető. Ó, hogyne, persze, elüti valamivel a társ, de az ő félelmei már szóba se kerülnek. Tehát ő igyekszik mindenben mosolyogni és bólintani, és megnyugtatni az érintett házas felet, és arról, hogy de valójában ő is nagyon fél, és azt se tudja, hogy mivel tesz jót, és érintse, ne érintse, kímélje, ne kímélje. A legfontosabb dolgokról nem esik szó ilyenkor. Úgyhogy az osztás közösség ebben is sokat tud segíteni, hogy ezek úgy kimondódnak, hogy jaj, ez ettől én is félek. Ezzel te is így vagy, basszus. Meg nincs ezzel az erőltetett pozitivitással nyakon öntve, hogy de nézd meg, milyen gyönyörű vagy, és királylány vagy, és fogadd el magad, és szeresd magad, és nem a melleden múlik, hogy nő vagy. De ő úgy érzi, hogy azon múlik. És erről, ha ezt így ki tudja mondani, egy csomó fölösleges szorongás lemegy.
Mitől leszel nő, mitől leszel férfi valójában? Tehát erről érdemes lenne beszélnünk. Mm-hmm. Nem a külsőségekben nyilvánul meg. Mm-hmm. Nyilván az nagyon fontos, hogyha tükörben nézek, akkor én azt lássam, hogy nő vagyok. De nem ez a lényege.
És hogy valahol mégis ez a lényege. Miért a hajhullás viseli meg a legjobban a daganatos betegeket? Mikor a kezelésnek nyomán az összes haját. Miért? Miért nem elég egy csinos paróka? Mert át tudom keretezni, tudom azt mondani, hogy figyelj, itt van 8 paróka, kipróbálsz egy csomó új stílust, melyik áll neked jól, ilyeneket tudok mondani, de ez nem segít. Neki, és mindig mindenki azt mondja, hogy az volt a legszörnyűbb, amikor kihullott a haja. Néhányszor olyankor sikerül ezt jól átkeretezni, amikor a család úgy tud mellé állni, hogy most támogatóan, most eszembe jut egy Salgóterjáni hölgy, akinek élete legvidámabb eseménye volt ez a hajvágás, mert a fia, aki akkor egy ilyen izmos kigyújt fiatalember volt, ő is levágatta kopaszra a haját, szolidaritásul anyáért, és lefotózkodtak, és meg is mutatta a képet, hogy annyira meghitt, annyira bensőséges fotó. Tehát ő akkor azt tapasztalta meg, hogy ennyire mellettem állnak, és ilyenekkel azért át lehet ezt hidalni, azt gondolom, ezt a szörnyű pillanatot. De hogy attól érezzük magunkat nőnek valamiért.
Hogyan fordulhat ez át, hogy azt mondjam, hogy mindegy, hogy hogyan változott meg a testem, de tudom azt, hogy a nőiesség, a férfiasságom az, annak a lényeg az valahol nagyon másban gyökerezik, és én attól még teljes értékű nő, vagy teljes értékű férfi vagyok.
Ez egy jó kérdés, és ugyanakkor nagyon nehéz kérdés, mert azt gondolom, hogy van még egy lépés előtte, és ez a lépés pedig a testem. Úgy általában, tehát most nem is arról beszélek, hogy nő vagy férfi, hanem a testem mennyire fogadom el, mennyire vagyok vele jóba. mindig mindenkit úgy nevelnek, vagy jó esetben nem így nevelnek, de általában ez jellemző, hogy körülbelül 2 éves korunkig vagyunk hitelesek, és vagyunk jóba a testünkkel, és azt mutatjuk, ami van, mert ha éhes vagyok, ordítok, ha csípje pisi a hátomat, akkor ordítok, meg ha dühös vagyok, toporzék, és utána mit hallunk? Nem szabad, nem illik, várjál már, viselkedjél már, ne legyél már ilyen önző, nem igaz, hogy nem tudsz várni, meg fúj, meg szégyeld magad, meg hasonlók, és akkor olyan mértékben eltávolodunk a testünktől, hogy az, hogy a jelzéseit észrevegyem, miért fáj a gyomrom, most egyáltalán az, hogy éhes vagyok, és kellene 5 perc pihenő, ezeket se adjuk már meg, mert munka van, mert haladni kell, meg pörögni kell, és akkor még nem a nőiségről beszélek, csak az alapvető emberi igényeimről. Úgyhogy szerintem azt szoktuk mondani, hogy a betegség az, ez is egy nézőpontváltás, hogy nem sorscsapás, meg büntetés, meg nem tudom micsoda, horrorfilm, bár az is természetesen, de hogy inkább a testünknek egy figyelmeztetése. Hogy ő előtte küldött valószínű sok figyelmeztetést már, csak nem vettük figyelembe, és kénytelen volt ilyen nagyon erős eszközhöz nyúlni. Úgyhogy azt gondolom, hogy valahol innen ered ez, hogy a testemmel nem vagyok jóba, hogy nem figyelek magamra, az igényeimre, és hogyha ezt így már rendbe tesszük, akkor jöhet a többi, a finomabb is, hogy akkor a nőiségem, meg a férfi szerepem az hogy van. Olyan sok tennivaló van, és ez még nem is a gyógyulás. Vagy talán a gyógyulás az már egy ilyen kellemes mellékhatása lesz ennek a folyamatnak, ha elkezdek magamra figyelni, a saját életem élni, és szerintem akkor fogok majd oda eljutni, hogy de hogy én nő vagyok, értékes vagyok akkor is, hogyha nincs mellem, nincs méhem, nem tudom mi. Hogy ez egy út, egy önismereti út, és hogy annak a végén jutunk el ide.
Az összes ilyen beszélgetésben mindig eljutok oda a beszélgetés közben vagy a végére, hogy meg lehet-e előzni egy tragédiát, egy krízist, egy nehézséget. És többször megemlítetted, szóba került a szemléletváltás, meg az átkeretezés is, de ha már szemléletváltás, ezt mennyire lehet szerinted elkezdeni fiataloknál, hogy felkészüljön az ember arra, hogy jöhet bármi, én akkor is úgy vagyok egész, ahogy vagyok, és meg lehet előzni ilyen betegségeket. És ez már megint rossz kérdés, hogy ezt így teszem föl, hiszen szóba került az egy fél órával ezelőtt, hogy milyen negatív mondatokat, bántó, sértő kifejezéseket kap sokszor a közvetlen családtagtól is. Puszta jó szándékból, igen. Hogy akkor valamit nem jól csináltál, azért lett ez, sokat dohányzol, azért alakulhat ki egy tüdőrák, vagy valami hasonló. De én mégsem ebbe az irányba indulnék el, hanem hogy egy szemléletformálással, egy gondolkodásmód, vagy akár életmódváltással, stresszmentesítve, nem tudom, hogy mi kellene ahhoz, hogy egyrészt megelőzzük, meg lehet előzni, másrészt, ha már benne vagyunk, akkor valahogy egy ilyen épp lélekkel tudjuk navigálni magunkat ezen az úton.
Jó kérdés, és jó nehéz kérdés. És annyi sok összetevője van, és mindegyik nagyon messzire vezet. A csoportok elején meg szokták kérdezni. Valakit előbb-utóbb felhozza ezt a kérdést, hogy de miért? Miért lettem rákos? És akkor persze jönnek, aminek minden tényezője igaz, az okos magyarázatok, hogy nézd meg, hogy mivel táplálkozunk, milyen levegőt szívunk, hogyan élünk, mennyit stresszelünk, mennyire nincsenek eszközeink a stressz kezelésére, nézd meg, hogy milyen a gondolkodásmódunk, tipikus magyar mentalitás, a panaszkodás, iránkozás, sértődés, vádaszkodás, indulat, minden. Ezek mindegyikébe bele lehetne hosszan menni. Tehát az, hogy miért lesz beteg valaki, azt szoktam mondani, egy borzasztó komplex dolog, hogy a rendszerünk, a biológiai rendszerünk nagyon sokáig ezt a sok mindent, amit most felsoroltam, próbálja egyensúlyozni, és akkor egyszer csak jön valami utolsó csepp, ami kiborítja, felborítja ezt az egészet, és azt szoktam erre példának mondani, hogy apuszom évtizedeken át dolgozott rákkeltő vegyi anyagokkal, és mégiscsak akkor lett leukémiás, amikor anyósom meghalt. Tehát, hogy az volt az utolsó pont, az a nagy veszteség, nagy krízis, ahonnan a rendszer már nem tudta tovább az egyensúlyt fenntartani. Visszatérve a kérdésedre, nem tudom, hogy kell-e. Tehát a kríziseket nem tudom, hogy el kell-e kerülni. Mert hogy az két irányba mehet. Tehát lehet, hogy akartam mondani, egyszer utána néztem, a kínaiban úgy van a krízis, hogy wei chi. A wei az azt jelenti, hogy vigyázz, veszély, a chi meg azt jelenti, hogy életenergia. Ezt ismered. Tehát, hogy két irányba mehet a dolog, vagy összeomlik a rendszer, és baj lesz, vagy abból felépülhet valami egészen új ember, új személy, új identitás, új életmód. És itt jön az, amit te kérdezel, hogy ehhez mi kell, az a bizonyos épp lélek, hogy hogyan tudok ezeken a kríziseken úgy átvergődni, hogy ne betegedjek bele. az ilyen buta vicc jutott az eszembe, amikor a cipőügynököt kiküldik, tudod, Afrikába. Két konkurens cég kiküldi a cipőügynökét Afrikába, és az egyik cipőügynök az hazatelefonál, hogy főnök, esélytelen, itt egyetlen cipőt sem fogunk eladni, Afrikában mindenki mezítláb jár. És hazatelefonál a konkurens cipőügynök, hogy főnök, óriási lehetőség, itt rengeteg cipőt el fogunk adni, mindenki mezítláb jár még. Szóval, hogy fogom fel? Hogy felfoghatom úgy, hogy úristen, kész, mindennek vége. Beletapadok az áldozat szerepembe, azokba a körökbe, hogy milyen rossz nekem, és az is igaz, az is egy jogos nézőpont. De ha beletapadok, semmi nem fog változni, nem gyógyulok meg, nem tudok belőle kijönni épp lélekkel. De hogy fogom fel, hogy főnök óriási lehetőség, tehát hogy ez van, hogy ezt adta a Jóisten, hogy oka volt, hogy ez történt velem, mi ennek az értelme, hogy vihet ez engem előre, ezek azok a kérdések, amiket használunk. Akkor meg tudom találni, hogy miért történhetett. A történetek jutnak eszembe, de nem vagyok felhatalmazva, hogy elmeséljem, hogy amikor a szörnyűségeknek, amit valaki átér, sikerül így értelmet adni, hogy ez azért történik velem, hogy elképesztő dolgokat be tud indítani. Tehát volt hölgy, akinek a vérnyomását nem lehetett beállítani, annyira ugrált, hogy amit átér, azt most nem fogom elmesélni, milyen szörnyűséget mesélt át, mert beazonosítható lenne, borzalmas dolgokat, hogy annak tudtunk értelmet találni, hogy ez miért kellett, hogy vele történjen. Már aznap este rám telefonált, hogy rendben van a vérnyomása. Tehát, hogy a test azonnal reagál, hogy a gondolatok meg a test nagyon-nagyon szorosan összefügg. Szóval, hogy állunk hozzá, milyen értelmet adunk neki. Ez az, amit hozzá tudunk tenni, mert a másik része, hogy mit hozunk, milyen a személyiségünk, a múltunk, az ősbizalom, az összes többi, ami gyerekkorból jön, az inkább önismereti munka, azt most nem hoznám ide. Amit most itt tudunk tenni, az a gondolkodás, mód, a hozzáállás.
De egy nagyon fontos része az önismeret, és azt meg minél fiatalabb korban el kell kezdeni.
Érdemes lenne, csak ez megint egy olyan, mint a gondolkodj pozitívan, hogy nagyon gyakran, erre is annyi történetem van, jönnek hozzám nagyon beteg emberek, kétségbeesve, és ilyen nagyon sürgetően, hogy Anna, most rögtön hozzá kell fognunk, tárjuk fel a traumáimat, dolgozzuk fel a gyerekkor, mert hogy beteg, és hogy meg akar. És azt hiszi, mert ezt mondják neki, nem mondom ki, hogy milyen alternatív gyógyító irányzatokban, hogy ez lesz a gyógyulás útja, de nem ez a legfontosabb. Akkor és ott nem az önismeret.
Nem mi a legfontosabb ott?
Találjam ki, hogy mi segít nekem, hogy ne süllyedjek el a viharban, mivel tudok kapaszkodni, miben tudom magam tölteni, mi az a módszer, amiben tudok hinni, hogy meggyógyít, ki fogja a kezemet, miben hiszek. Azt majd, ha elült a vihar, meg nyugodt vizeken siklik már a hajó, majd akkor hátra nézek, meg dolgozok a múltamon.
Mindenképpen az fontos, hogy ne tagadjuk le, ne dugjuk homokba a fejünket, és ne süllyedjünk bele egy ilyen örvénybe, hanem fogadjuk el, hogy ez van, és keressük meg, hogy ennek a betegségnek milyen üzenete lehet számunkra, jól értelek? Mit akar ez a betegség tőlünk?
Mit akar a testünk vele mondani? Nem tudom, ha erre most így igent mondanék, az olyan lenne megint, mintha valakire az zúrítanám rá, hogy de így kell, és ha te így nem tudod, akkor nem fogsz meggyógyulni. Mindenki más. Miért ne ragadhatnék bele az örvénybe? Miért ne hagyhatnám, hogy levigyen a legaljáig? Megnézem az alját, és utána elengedem magam, és akkor így az örvény kidob. Általában így lehet túlélni, hogyha lehúz az örvény, hogy elengedem magam, elfogadom, ez van, hagyom, hogy vigyen, és egyszer csak kidob. Nem tudom, én inkább arra biztatok mindenkit, hogy amikor a csoportjaink kezdődnek, ezek az alap tézisek, amiket így leszögezünk rögtön az elején, hogy a legfontosabb te vagy, mostantól ez van az ászlóra írva, hogy a legfontosabb te vagy. Tegyünk mindenkit a betegség szakértőjévé, és akkor itt most ez nem azt jelenti, hogy az orvosok ellen beszélek, vagy hogy ne hidd el, amit az orvos mond, szó nincs erről, csak az orvosi részét tudja, a tüneteket, a gyógyszereket, a kezelés, stb. Te meg a személyiségedet tudod, a múltadat tudod, a céljaidat tudod, és van egy nagyon fontos iránytűd ahhoz, hogy hogyan válhatsz te szakértővé, ez pedig a tested. Tehát hallgass a testedre. Lehet, hogy mindenki azt mondja körülötted, hogy céklalevet kell inni, mert abban vannak a nem tudom még. Én meg azt mondom, hogy igyál céklalevet, és figyeld a testedet, és ha a tested azt mondja, hogy soha többé céklalevet, akkor téged nem a céklalé fog majd segíteni. Tehát ez az iránytű, de ez az iránytű ugyanúgy megmondja, hogy jól érzed magad a munkahelyeden, hogy jó-e a párkapcsolatod, hogy mi az a tevékenység, ami téged feltölt, hogy a test ilyen szempontból a mi legjobb barátunk, meg a legjobb orvosunk is. És ez így párhuzamosan együtt az orvos tudománnyal így működik, és nem helyette, ezt mindig ki kell hangsúlyozni, de hogy úgy szoktuk mondani, hogy az orvos tudomány, az egészség, hogy mindent megtesz értünk, úgy működik, ahogy tudom, de akkor is mindent megtesz értünk, és ez akkor is csak 50%. És a másik 50%-ot meg mi magunk tesszük hozzá. A személyiségünk, a céljaink, a sosztásközösség, az örömforrásaink, mind-mind.
Beszélgessünk egy picit a programjaitokról. Már megemlítetted azt, hogy ötszörös túljelentkezéssel most párhuzamosan két Simonton csoportotok is indul. Milyen programok lesznek a közeljövőben, amelyek mentén megpróbáljátok elérni az embereket, vagy ők kereshetnek titeket, hogy szakmai segítséget nyújtsatok számukra?
Minket kereshetnek bármikor, tehát elérhetők vagyunk az online felületeinken, meg engem is, csak ne telefonom, azt nem tudom már fölvenni, inkább üzenetet írjanak. A rendezvényeket meg igyekszünk úgy szervezni, hogy ne legyen egyszerre sok és megterhelő, mert akkor nagyon az emberek nyilván nem tudnak mindig mindenhova elmenni. Úgyhogy novembert ez le fogja fedni, ez a két kendőzetlenül rendezvény, a 29-en jelöltek ki faültetés.
Mikor indult maga ez a program? Ugye hosszú-hosszú évekre nyúlik vissza.
Engem most hirtelen nem is tudom megmondani, hogy hány évvel ezelőtt indult, biztos, hogy 5 legalább, vagy még több. Volt egy miskolci csoporttagunk, Ildikónak hívták, 3 kisgyermeket hagyott itt. Ildikó már, amikor megjelent nálam a csoporton, már kerekesszékben ült, és nem tudom hány, nagyon sok átéte volt, 29, és a testvére hozta el hozzám. Beszélgettünk, aztán elkezdett járni, tolták Simonton csoportokra, de már a következő alkalomra Mankóval jött, és azután a következő alkalomra meg teljesen jól járt, és visszatért újra a kedvenc tevékenységeihez, ő egy nagy sportember volt, túrázott, sielt, mindenféle csinált, balettozott, annyi butaság, annyit nevettünk együtt, ilyen jó történetek vannak. Még egy év adatott neki. Tehát akkor, ahogy kinézett, azt hittük, hogy nem sok van hátra, de még egy évig ilyen aktív életet élt. És amikor elhunyt, azt kérte a családja tőlünk, hogy őrizzük már ezt az emléket továbbra is, ültessünk egy fát Ildikónak, legyen egy Ildikó nap. És akkor azóta van Ildikó nap, szeptember első vasárnapja, eredetileg Szentlélekem. Ott a turista centrumban ültettünk neki fát, van kis tábla alatta idézettel, és utána még néhány embernek ott ültettünk fát. És ezek az Ildikónapok szoktak a faültetés napjai lenni, eddig így volt. Ezek nagyon jó hangulatú rendezvények voltak, tehát nem úgy kell elképzelni, mint egy ilyen temetést, hogy ilyen nagyon gyászos és nehéz, hanem összejött az egész családi, baráti köre az Ildikónak, volt egy 40 ember, rengetegen voltunk gyerekekkel, és akkor ott túráztunk, megnéztük Ildikó kedvenc helyét, a Magoskőt, gyönyörű a panoráma onnan, akkor sorversenyek voltak a gyerekeknek, rengeteg nevetés volt, mindenki hozott valami sütikét, akkor ilyen ipari mennyiségű zsíros kenyeret kentünk, nagy lakomázások voltak, és mindig volt valami, ami Ildikóról szólt, volt, hogy a naplójából olvastunk fel, nagyon jó humora volt, úgyhogy ezek a felolvasások és nagyon jók voltak. Volt, hogy énekeltünk, volt, hogy kiraktuk a nevét mécseszekből, valamit mindig kitaláltunk. Aztán hát még voltak azóta sajnos nagyon fájó veszteségeink, és ezeknek az előre ment, így szoktuk mondani, hogy előre ment, ha valaki meghal, az előre ment csoporttagoknak is ültettünk ott fákat, de hát sajnos változások történtek, Szentléleken tulajdonos váltás volt, és azt kérték, hogy oda mehetünk bármikor, és lehet rendezvény is, csak már fát többet ne ültessünk, úgyhogy új helyszínt kellett keresnünk. És van nekünk egy másik nagyon kedves helyszínünk Erdőtelken, ott volt az első táborunk 2015-ben, és azóta is oda visszajárunk, ahol a Pintért anyán nagy szeretettel várnak minket, isteni finom kajával, ott tavak vannak, nagyon szép zöldövezet, és ott kaptunk helyet, hogy ott ültethetünk fákat. Hát nem tudom az időjárás, kegyes lesz-e hozzánk november végén, mert hogy november 29 a következő ilyen faültetős rendezvényes időpont. Az már egyben tábor találkozó is, meg Mikulás is, meg évvége is, meg minden egyben. De talán pont ezért lesz most nagy sikerű és vidám. Úgyhogy hagyomány is, meg valami egészen új dolog indul most itt. De egyébként úgy szoktunk működni, hogyha valamelyik önkéntesünk kitalál valamit, hogy de figyelj már, nem akartok egy, és akkor de miért? Úgyhogy még bármi elképzelhető, hogy lesz. Azt tudom javasolni mindenkinek, hogy nézze a felületeinket, a regea.hu, meg a regea Facebook oldalt, mert ott mindig kiírjuk.
És folyamatosan jelen vagytok Egerben is, és Miskolcon is, különböző akár kézműves foglalkozással, beszélgetőkörrel, meg hát természetesen online is különböző beszélgetőkörökkel megtalálnak titeket, vagy ti találjátok meg az érdeklődőket?
Ezt azért nem mondtam, bocsi, mert hogy ez nekem nem rendezvény, hanem egy ilyen állandó program. Nekünk folyamatosan vannak klubjaink, a Miskolci Egészségfejlesztési Irodában mindig megtalálhatók vagyunk. Most 28-án, változatosra kerül, november 28-án tartok nekik egy ilyen klubot, és akkor ott a régi, úgy értem régi, hogy akik már régóta csoporttagjaink is meggyógyultak, ők szoktak eljönni, de mindig jön egy-két új csoporttag is, úgyhogy ott be lehet hozzánk csatlakozni, jöhet bárki, megnézheti, hogy kik vagyunk, mit csinálunk. Jó a hangulat, tehát szoktam vinni például OH-kártyát, azt nagyon szeretik, jó beszélgetés van, sok nevetéssel, meditálunk is időnként, de ugyanez megvan online is van minden hónapban klubunk, úgyhogy ezeknek nekem nem a rendezvény kategória, hanem a mindennapi munkánkba tartozik.
Kedves hallgatóink, Fodorné Vince Anna klinikai szakpszichológussal, a Regea Alapítvány szakmai vezetőjével Papp Ildikó beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdó Mária vagyok. Mai műsorunkban Kovácsné Kis Évával beszélgetek, aki a 60-i Bajza József Gimnázium történelem és állampolgári ismeretek tanárnője. A 42. tanévét kezdte meg ebben az iskolában most szeptemberben. Tisztelt tanárnő, szívből gratulálok, és mi volt, amikor ön hivatást választott, és úgy döntött, hogy történelem szakos tanárként szeretne majd tanítani?
A hivatás választásomat nagy mértékben befolyásolta az, hogy tulajdonképpen általános iskolás korom óta nagyon szerettem a gyerekeket, elsősorban a kisgyerekeket. És én óvónőnek készültem a gimnázium negyedik osztályáig. Akkor még így számozták a gimnáziumi osztályokat, hogy első osztály, második, harmadik, negyedik osztály. Tehát végig óvónőnek készültem. Azonban a gimnáziumban egy kiváló történelem tanár tanította nekem a tantárgyat, Kárpáti Istvánnak hívták, és tulajdonképpen neki köszönhetem a tantárgy megszeretését, a tantárgy iránti szeretetemet, és hogy végül nem az óvónői hivatás mellett döntöttem, hanem a történelem tantárgyat választottam. Történelemföldrajz szakos szerettem volna lenni, de abban az évben nem indult a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen ilyen szak, ezért a történelem mellé az orosz szakot párosítottam.
Jelenleg csak történelem és állampolgársági ismereteket tetszik oktatni.
Igen, ugye a rendszerváltoztatás után kivezették az orosz tantárgyat, és ekkor jött a lehetőség, hogy egy másik szakot végezzek. Elvégeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a társadalomismeret szakot, azóta ennek a neve megváltozott, állampolgári ismereteket tanítunk most, és teljes állásba történelmet, illetve a 12. évfolyamon állampolgári ismereteket tanítok.
Tisztelt tanárnő, mi volt, ami meghatározta az életútpályáját, illetve a személyiségét főbb állomásonként összefoglalná, hogy hogyan változott az évek során?
Először is meghatározónak tartom a családi hátteret, ahonnan származom. Egy kis faluból, Atkáról származom, és egy nagyon szeretetteljes, meleg családi légkörben nőttem fel. A nagyszüleimtől, édesanyámtól, bátyámtól kaptam a tisztességes dolgos munka szeretetét, a becsületességet és az adott szó hitelességét. Kiemelném az Atkári Általános Iskolát, ahonnan a alapvető tudást szereztem. Volt egy kiváló igazgatónk, Gyöngyösi József, aki atkári születésű volt, igazi reneszánsz igazgató, messze meghaladta a korát, egy szupermodern iskolát teremtett a 70-es években, és én innen biztos alapokkal mentem a Gyöngyösi Berzenagy János gimnáziumba, ahol Kis Lajosné volt az osztályfőnököm, aki matematikát tanított. Én nem ebben a tantárgyban jeleskedtem, de az osztályfőnök ezt soha nem éreztette velem, illetve a 42 fős osztállyal. Nagyon szeretett bennünket, sok-sok élményt adott számunkra. És hát ugye, itt volt meghatározó számomra a történelemtanár. Utána a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemre kerültem, történelem orosz szakra, és ott számomra a történelem tanszék, az ott tanító tanárok nagyon sokat jelentettek a személyiség fejlődésemben. Gyakorlatilag még inkább elmélyült a történelem tantárgy iránti szeretet. Az ott tanító tanárok, akár kiemelhetem Orosz Pista bácsit, aki a középkori tanszék vezetője volt később, dékán is lett, vagy akár Barta János tanárurat, aki a 18. századi Magyarországot tanította, Irinyi Jánost, vagy Menyhárt Lajost, akik a 20. századi történelmet tanították nekünk, akkor a 70-es évek végén, 80-as évek elején szakmailag kiválóan felkészültek voltak, és nagyon, de nagyon emberségesek, és tényleg példát mutattak, hogy hogyan kell történelmet tanítani.
Hála Istennek, ez sikerült is átadniuk, mert a tanárnő tényleg szívvel, lélekkel tanítja, terelgeti a fiatalok útját.
Igen, ebben nekik tényleg meghatározó szerepük volt, illetve meghatározó volt számomra a kollégiumi közeg, ahol 5 évet töltöttem. Ugye egy kis faluból kerültem ki, és elkerültem Debrecenbe, kinyílt előttem a világ mindenféle szempontból, és hát itt kiemelem a kollégista társaimat, mi 6-an laktunk gyakorlatilag együtt 5 éven keresztül, és hát a legszorosabb kapcsolat alakult ki közöttünk. Nagyon hasonló közegből származtunk, mindannyian kis faluból származtunk, első generációs értelmiség, tehát fontos volt számunkra a tanulás, és 5 éven keresztül gyakorlatilag közös szobába laktunk, vagy közös lakótérbe. Aztán orosz szakosként 6 hetet Ogyesszába tölthettem első éves koromba, majd 1 fél évet Moszkvába.
Úgy gondolom, ebben az időben ez óriási dolog volt, hogy külföldön tudott tanulni.
Igen, tulajdonképpen az orosz nyelv mélyítésére ott volt igazán lehetőség, és közben sok-sok élményt tudtunk szerezni. Volt elegendő ösztöndíjunk, volt pénzünk, a felsőbb évesek kioktattak bennünket, hogy mire figyeljünk, és hát főleg a moszkvai fél év az nagyon, de nagyon sok élményt adott számunkra. Több mint 30 színházba voltunk, Lenin stadionba, foci meccset néztünk, tehát gyakorlatilag szinte mindenhová jutottunk, Moszkva leghíresebb nevezetességeit megnéztük, és közben ugye oroszul beszéltünk, az olimpiai faluba laktunk, hetente 3-szor volt tanítás, helybe jöttek a tanárok, tehát én azt gondolom, hogy az orosz szakosoknak ez óriási élményt jelentett. És utána kerültem ide 1984-ben a 60-i Bajza József gimnáziumba.
Ahol a mai napig tetszik tanítani. Hát szívből gratulálok. Mi az, ami erőt ad önnek, mert biztos, hogy azért a 42 év alatt voltak jó napok és voltak rossz napok, és mi az, ami mindig fent tudta tartani a lelkesedését a szakmája iránt, illetve hogy egy iskolában tudjon megmaradni?
Hát először is, amikor én ide kerültem, akkor itt a Bajza gimnáziumban egy nagyon összeszokott, kiváló tantestületbe kerültem, akik nagyon odafigyeltek a pályakezdők segítésére, és igazából pár év alatt én igazi bajzásnak érezhettem magam, és nekik óriási szerepük volt az akkori középkorosztálynak, illetve az idősebb bajzás tanároknak, nagyon odafigyeltek, és át tudták adni azokat az értékeket, amelyek számukra is fontosak, és amelyek szerintem a mai napig fontosak a bajzába tanító tanárok számára. És mindig volt olyan kolléga, akikhez én fordulhattam, és ők segítettek. Én kiemelném az igazgatóimat, igazgatóhelyetteseket és Farkas Kálmán volt az első igazgatóm, Németi Gábor igazgatóhelyettesként, tényleg nagyon sokat segítettek abba, hogy pályakezdőként én itt megtaláljam a helyem. Ez volt a tantestület részéről, a másik a diákok. Tehát én igazából mindig a diákok visszajelzéséből merítem az erőt, és én azt gondolom, hogy a tanári pálya is ugyanolyan, mint minden más hivatás vagy szakma, tehát sok-sok munkát, sok-sok energiát kell befektetni a gyerekek felé, és a befektetett munka az felénk is megtérül. A gyerekek szeretete, a gyerekek teljesítménye által, látjuk az ő fejlődésüket, haladásukat, és igazán ebből tudunk erőt meríteni. Ami még nagyon fontos, ugye hát én már elég sok időt töltöttem a pályám, gyakorlatilag végig osztályfőnök voltam a pályám során, tehát 4 év osztályfőnökség, 1 év pihenő, 4 év osztályfőnökség, és már Számos osztálytalálkozón vettem részt. Már voltam 35 éves osztálytalálkozón is, tanítványaim 35 éves osztálytalálkozóján, és én azt gondolom, hogy azok az igazi visszajelzések. Amikor már 5 év, 10 év, 20 év, 30 év távlatából tudják értékelni a volt tanítványok, hogy mi az, amit itt kaptak az iskola falai között, és ők tényleg őszintén elmondják, és ők adnak megerősítést ahhoz, hogy érdemes volt csinálni, illetve érdemes tovább azt az utat folytatni, mert ez fontos számukra.
Úgy gondolom, hogy a legnagyobb visszajelzés a diákok, és tényleg ebből tudnak meríteni, és leszűrni véleményt, hogy jó ez az út, amin elindultak. És ez egy nagyon nagy öröm egy tanár számára, hogyha pozitív visszajelzést kap sok év távlatából is.
Igen, igen. És a gyerekek tele vannak szeretettel. És egyébként igénylik nagyon a törődést, igénylik nagyon a szeretetet, de a legkisebb szeretetre ők sokkal nagyobb szeretettel válaszolnak. És igazából mi tanárok ebből merítünk erőt.
Hát kívánom, hogy sok ilyen élményben legyen még része, részük az egész tantestületnek. És ha a diákoknál maradunk egy kicsit, az köztudott, hogy tanárnő nagyon sok versenyre, tehetséggondozásra készíti fel a diákokat.
Igen, tulajdonképpen a pályám kezdetén, ugye az első pár év az azzal ment el, hogy én magam is tanultam a szakmát. Körülbelül kétszer végig kellett tanítani a 4 évet, hogy azért egy picikét biztosabbnak érezzem a tudásomat, tapasztalatot szerezzek, és már a pályám kezdetén is voltak érdeklődő tehetséges diákok, és már velük elkezdtem versenyre készülni. És ahogy teltek az évek, egyre több tapasztalatom lett a versenyfelkészítés tekintetében, és szépen jöttek a sikerek. Kezdetben csapatversenyekre készültünk a diákokkal. A 90-es években indult el az örökségünk 48 országos vetélkedő több fordulóba, és 3 fős csapatokkal indultunk, reformkor 48-as forradalom, és számos ilyen versenyen részt vettünk, és hát többször első helyezést ért az iskola. Borzasztó nagy élmény volt, amikor az országos döntőbe ünnepélyes díjkiosztással a mi kis iskolánk csapata megnyerte ezt az országos versenyt. És akkor így évről évre elindultunk, megtapasztaltam, így sikeresen föl tudtam készíteni a diákokat. Aztán az Európai Uniós csatlakozáshoz kapcsolódva elindult az Európa 2000, vagy a For for Europe, és ott is az országos második helyezésig jutottunk több csapattal.
Ez óriási teljesítmény, szívből gratulálok.
Igen, és úgy élveztem is, hogy a csapatversenyekkel nagyon sok gyereket meg lehetett mozgatni, lehetett lelkesíteni, és én a tehetséggondozás egyik nagyon fontos formájának tartom ezt a versenyzést. Egyrészt a gyerekek tudása is mélyül, másrészt nagyon sokféle készségük, képességük fejlődik, ezek a versenyek ugye többfordulósak, és a különböző fordulókra különbözőféleképpen készülünk. És akkor eljött egyszer csak az az idő, pont a saját nagyfiam esetében, amikor ő ide járt a gimnáziumba, hogy az egyéni országos középiskolai tanulmányi versenyre, ami a legrangosabb a gimnáziumokban, elkezdjünk készülni. És hát most már több mint 10 éve ez az egyik olyan verseny, amire sok-sok energiát fordítunk a tehetséges tanítványaimmal. Ez az igazán tehetséges gyerekek versenye. Ez az országos középiskolai tanulmányi verseny, és hát büszkén mondhatom, hogy már 12 döntős tanítványom van, és ott a második helyezettől kezdve a 10-valahanyadik, 20-valahanyadik hely, ugye az első 30 tanuló juthat be az országos döntőbe.
Szívből gratulálok, ez nagyon szép teljesítmény.
És gyakorlatilag egy kicsit tudatosan is építem a versenyre való készülést. amióta hatosztályos gimnáziumunk is van, igazából már elkezdjük 7. és 8. az általános iskolások versenyére készülünk az országos történelem verseny keretébe. Ennek van folytatása 9. 10. a Szavária történelem verseny, és utána jön ugye az országos középiskolai tanulmányi verseny, az OKTV.
Akkor már a diákoknak is sikerül egy kis rutint szerezni, illetve van rálátásuk, hogy egy verseny hogyan nézhet ki, hogyan épülhet fel.
Igen, igen, és gyakorlatilag ezek nagyon szépen előkészítik az emelt szintű érettségére való felkészülést, azok a tanulók, akik rendszeresen részt vesznek a versenyeken, a felkészülések során, nyilván olyan tudással rendelkeznek, többször megtapasztalják a versenyhelyzetet, és az érettségén, hát gyakorlatilag ezek a tanulók szerzik a legmagasabb százalékot, illetve én mindig azt mondom, hogy nekünk a középiskolában nem csak az a cél, hogy az érettségére felkészítsük őket, és ott magas százalékot érjenek el. Számomra az egyik legfontosabb cél, hogy sikerüljön nekik oda bejutni abba a felsőoktatási intézménybe, ahová ők nagyon szeretnének, és ott helytállni, és utána pedig az úgymond nagybetűs életbe helytállni, és kamatoztatni mindazt, amit itt megtapasztaltak. És a versenyekre való felkészülés, az hozzászoktatja őket a fegyelmezett, rendszeres, alapos, precíz munkához, és hogy bizony munkanélkül nincs teljesítmény, nincs eredmény, és hát ugye a munkavilágában is végül is úgy lesznek sikeresek, hogyha kitartóan tudnak dolgozni. És ebben nagyon sokat segít nekik az ilyen többfordulós, komoly versenyekre való felkészülés.
Tisztelt tanárnő, van-e olyan esemény vagy olyan momentum a 42 éves pályafutása során, amire büszke, vagy amit valamiért most megosztana a rádióhallgatókkal?
Igen, mindenképpen van, nyilván.
Gondolom számtalan.
Igen, számtalan ilyen. Először is én mindenképpen szeretném kiemelni azt, hogy ugye ide a mi iskolánkba is járnak hátrányos helyzetű tanulók, nehéz családi körülmények között élő tanulók, és többször volt olyan, amikor én ezeket a gyerekeket tudtam segíteni, és hozzá tudtam járulni ahhoz, hogy ezek a gyerekek tulajdonképpen kiemelkedő eredményeket tudjanak elérni, és bekerülhessenek az ország legjobb egyetemeire. Büszke vagyok arra, hogy egy 8 gyermekes családból származó fiú bejutott a Matthias Corvinus kollégiumba, illetve a Történelmi Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen 4. helyezést ért el, ezzel 100+ pontból 100+ pontot vihetett, de volt még más hasonló közegből kikerülő tanítványom, akiknél nem csak tanítani kellett, hanem segíteni, gyakorlatilag beilleszkedni egy közösségbe. Illetve, hát engedjenek meg egy személyes élmény. Számomra nagyon nagy élmény volt az, 2 nagy fiunk van, mind a 2 fiunk ide járt a 60-i Bajza József gimnáziumba, matematika tagozatra. És tulajdonképpen az ő személyes döntésük volt az, hogy 12-be az én csoportomba kerüljenek emelt történelemből, és így megadatott az az élmény, ami szerintem kevés tanárnak adatik meg, hogy a saját gyerekeit taníthassa. Az idősebbik fiam, ő már leérettségizett a németből, és ezért nem is kellett volna neki emelt szintű tárgyat választani, de ő úgy döntött, hogy a történelem emeltet fölveszi, csak én tanítottam a történelem emeltet, így az én csoportomba került, és én tanítottam. A kisebbik fiunk egyetlen olyan bajzás tanuló, aki történelemből előrehozott érettségit tett, akkor még volt arra lehetőség, hogy történelemből, társadalomismeretből vagy matematikából is előrehozott érettségit lehessen tenni. Matematikából is tett, de úgy döntött, hogy ő 12-be ősszel előrehozott érettségi teszt történelemből és társadalomismeretből, és megadatott az a lehetőség, hogy odahaza együtt a nyári szünet végén elkezdtünk készülni, és én taníthattam meg neki a 12-es tananyagot, nem én voltam a történelem tanára, és készültünk az érettségire, és közben kedvet kapott, és miután leérettségizett ősszel, beült az én emelt szintű óráimra, és közben a Történelem OK TV-re is készültünk, és hát pályafutásom egyik legnagyobb sikerét értem el vele. A Történelem OK TV második helyezést ért el. És ez így szülőként is meg koronázta a pályafutásomat.
Hát úgy gondolom, hogy igen, ez szülőként is, én is, mint pedagógusként is egy hatalmas elismerés. Gratulálok.
Köszönöm szépen.
És tisztelt tanárnő, ugye a mai fiatalok azt mondják, hogy sokban különböznek a korábbi évek fiataljaitól, de mit üzen a mai kor gyermekének, hogy miért érdemes mérehatóan és alaposan történelmet tanulni?
Hát amikor elkezdem a hetedikeseknek, vagy akár egy kilencedikes osztályba a történelmet, az első órán felírjuk a történelemfüzet első oldalára Historia est magistra vitae, a történelem az élet tanító mestere. És szépen megbeszéljük velük, hogy ez mit is jelent. Én azt gondolom, hogy a történelem tantárgy tanulása, tanulmányozása nagyon nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a későbbiek során tudatos állampolgárrá váljanak a 18 éven felüli egykori diákok. Nem csak az ismereteik bővülnek a történelem által, hanem tapasztalatokat, következtetéseket vonhatnak le belőle, és a saját kis életükre vonatkozóan is. Ha végig tanuljuk az emberiség történetét, vagy a magyarság történetét, akkor abban azért vannak olyan összefüggések, vannak olyan következtetések, vannak ismétlődő tendenciák, amik mindenképpen segítenek a leendő felnőtteknek, hogy tisztában lássák a körülöttük lévő világot. Nagyon fontosnak tartom, hogy tudatos állampolgárokká váljanak a tanítványaim, és ehhez kiválóan alkalmas a történelem tantárgy és az állampolgári ismeretek. És nagyon fontos számomra, hogy ne csak diplomát szerezzenek a tanítványaim, ne csak diplomások legyenek, hanem a jövő értelmisége is. És a történelem tantárgy ebben én azt gondolom, hogy nagyon sokat segít.
Tisztelt tanárnő, nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket a gondolatokat megosztotta a rádióhallgatókkal. További sok sikert kívánok munkájához és jó egészséget.
Köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget.
Jó reggelt, Balogh Ádám bársony, süveges. Jó reggelt, Hibor Bálog táncban, az ügyes. Sárga karmazsin, díszes baldahin, gyöngyös kalárizs, galambon fiskális, bársony tapota, tett ide-oda. Ez a legény, te vagy a vitéz legény, pajtás tyukodi, Bercsényi bezerédi botján tököli. László Hunyadi, galambom apafi, Bem József, Damjanics, Koppány és Dugonics, Bársony tapota, tett ide-oda. Ez ám legény. Rá, mindig csak tett rá, szól a csinkolya is, tudott a dínom kánom. Itted rá, mindig csak tett rá, szól a csinkolya is, tudott a dínom kánom. Hey! Keszke, keszkenő, pompás az idő,
ellopták a lovam, megverem a csizmán szárát. Keszke, keszke nő, pompás az idő, ellopták a lovam, megverem a csizmán szárát. Vaj! Jó reggel, Torvin Mátyás, szava hihető, jó reggel, szép Zsuzsánna, pompás az idő. Bacsista, jadapi, besúgta, picsasta, húmajukon epesni, mazakon, mazakon, summa, kicsima, inkasaba, pesaba. Hey, jó kahi, jó estét, Rúzsa Sándor, itt az alkalom. Zöld marci patkó bandi váltott lovakon. Pálkoz, désugoró, cifra, magyaró, száz arancsikó, tarallarararam, 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 haj!
Kovácsné Kis Évával, a 60-i Bajza József Gimnázium történelem és állampolgári ismeretek tanárnőjével Hajdú Mária beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1,